reformáció az alapvetően az nem Lutherrel kezdődik, és érdemes egy picit végig gondolni azt, hogy mi van Luther előtt, főleg, hogyha a laptopon is akarja saját magát végre értékelni. Jó, itt majd én közben fogok hajladozni, bocsánat, mert az egeret otthon felejtettem. És azt a címet adtam a mai előadásnak, hogy a reformáció előszelepi,
zárójelbe. Mert hogy valójában, ha azt mondjuk, hogy az egyház folyamatosan megreformálandó, akkor azt kell látni, hogy a reformáció az alapvetően nem megújítás. Van a reform szónak, főleg a reformkor óta egy olyan hangzása, amiben mi azt gondoljuk, akkor itt ilyen nagy megújító dolgok jönnek. De valójában a szó szerint azt jelenti, hogy visszaformálás. Visszaformálás az eredeti állapotokra, ami nem egyenlő az archaizálással. Tehát nem azt jelenti ez a jellegű visszaformálás, hogy az egyháznak úgy kell kinéznie, meg a gyülekezeteknek úgy kell kinéznie, mint mondjuk Péter apostol idejében kinéztek, de azokat a gyökereket, azokat a forrásokat, azokat az alapokat, amiket az apostoli kor, meg a krisztusi alaptanítás, főleg utóbbi, magában rejtett, ezt nem szabad elengedni. És hogy erre való visszaformálás és visszaalakítás a reformáció. És hogy honnan indul ez az egész? Érdemes visszakanyarodni egyébként oda, hogy 474-ben a Nyugat-Római Birodalom megbukik, ami nem egy hirtelen jött állapot egyébként Európában, bár ha középiskolai történelmi órákat nézzük, akkor sokan lehet, hogy ezt képzelték, hogy hipszorsz megbukott a Római Birodalom, de hát ahhoz kellett több tucat népvándorlási hullám, kellett a Római Birodalomnak a rettenetesen mamut méretre való felhizlalása, ami ebben a korban már nem volt átlátható, tehát nem hiába osztják ők ezt majd saját maguk ketté, és ugye a Bizánc az meg is marad a darabig. És az egészben az a nagyon izgalmas, hogy ezt követően, hogy a Római Birodalom nyugati ága megbukik 474-ben, egyesek szerint már 100 évvel korábban, mások szerint majd csak 20-30 évvel később, az a valójában létrejön Európában egy hatalmi. Azért érdemes belegondolni abba, hogy az, amit mi ma Európai Uniónak hívunk, az nem képezi le a Római Birodalom földrajzi területét, egykori Római Birodalom földrajzi területét. Igaz, hogy beengedtük a svédeket, de akik meg nem voltak benne Rómában, de hogy alapvetően, amit mi ma Európai Uniónak hívunk, az kisebb, mint a Római Birodalom. És elindul egy újraformázása a kontinensnek, és ebben az újraformázásban az a helyzet, hogy a közben római államvallássá alakult kereszténységnek óriási szerepe lesz. Minden félreértésével és minden kincsével együtt, már csak azért is, mert ez egy olyan szintű káosz, amit szerintem elképzelni nem tudunk. Mert hogy lehet, hogy sok mindent láttunk már az utóbbi 100 évben, meg én nem emlékszem mondjuk az előző rendszerben lévén, hogy nem értem benne egy percet sem, de másoknak erről elég aktív emlékei vannak, meg azóta láttunk rendszerváltást, meg unióhoz való csatlakozást, meg nem tudom, kormányváltásokat, de hogy ez a nyugat-római birodalom összeomlása, ez egy olyan szintű európai krízis volt, amire szerintem azóta nem volt példa, és csak úgy halkan jegyzem meg, hogy nagyon izgalmas, de a legtöbb európai hatalom, a frankoktól Hitlerig és az Európai Unióig bezárólag a nyugat-római birodalom hatalmi tőkéjét próbálja folyamatosan újra aktivizálni. Tehát gyakorlatilag ez egy nagyon izgalmas kérdés, inkább politológia, mint teológia, hogy van egy 1600 éves hatalmi űr Európában, amit próbál mindenki valahogy megszerezni és betölteni. Na de a lényeg, hogy ebben az átalakulásban az egyháznak van egy olyan szerepe, amit más nem tud megadni, ez pedig a stabilitás. És nem csak azért, mert nagyon sok helyen összefonódik az egyházi élet, meg intézményi rendszer a római birodalomnak ilyen-olyan emlékeivel, hanem azért is, mert önmagában véve a hit ebben a káoszban rettentő nagy megtartó erő tud lenni. Tehát most tényleg azt kell elképzelni, hogy megszűnik a közigazgatás, megszűnik az eddig ismert valóság, és keletről jönnek a népvándorlási hullámok. és nem úgy jönnek a népvándorlási hullámok, hogy engedélyt kérnek arra, hogy bejöjjenek, hanem hát ide jönnek, aztán...
Most se kérnek, csak jönnek.
Jó, csak bocsánat, amikor ezt így hozzátesszük mi magyarok, akkor tegyük hozzá, hogy mi is így jöttünk a Kárpát-medencébe. Tehát, hogy mi se kértünk engedélyt, ide jöttünk, és akinek nem tetszett, azt jól lenyilasztunk. Tehát, hogy most azért zavar bennünket ez a sztori, mert hogy mi még nem akarunk innen arrébb menni, de már jönnének a nyakunkra. Tehát, hogy ebben a helyzetben gyakorlatilag az egyháznak van egy nagyon erős megtartó ereje, ami az én szerény megítélésemben egyébként pozitív, meg jó, de az a másik véleményem, hogy nem biztos, hogy erre mi fel voltunk készülve. Mármint, hogy nekünk lesz ebben a helyzetben megtartó erőnk, mint keresztény egyház. És hát ebből az lesz valójában, hogy mivel ekkor már nagyjából kialakul az egyházi hierarchia, vagy ekkor inkább még nevezhetnénk inkább csak szolgálati beosztásnak, bár azért közel sem beszélhetünk itt a 400-as évek végén, 500-as évek elején arról a katolikus hierarchiáról, ami majd az 1000-es évektől nagyon meghatározó lesz Európában, de mondjuk a pápa már pápának hívja magát, igaz, hogy a patriarchákkal még tartja a kapcsolatot a keleten. Ebben a helyzetben óriási kérdés lesz, hogy az újra szerveződésben az egyház azon kívül, hogy megtartó erőt képvisel, meg mondjuk vannak templomai, meg ispotájai, meg gondoskodik az elesettekről és az árvákról, milyen szerepet fog betölteni. És akkor most ugrunk egy nagyot az időben, mert hogy Martell Károly megalapítja a Karolink házot, illetve ezzel együtt a Frank Birodalmat. És az ő unokája az, akit úgy hívnak, hogy Nagy Károly. Nagy Károly sokak fejében úgy él, mint a német-római császárság megalapítója, de jelentem aláson Nagy Károly nem volt német-római császár, ő a Frank Birodalom királya volt. És a német-római birodalom az majd egy olyan szűk 120-130 év múlva jön létre. Ő a frank királyi ház élén állva éri el azt, hogy harmadik Leó Róma császárává koronázza. És ő saját magára, mint a Szent Római Birodalom császárára tekintett, tehát alapvetően a bukott Nyugat-Római Birodalom, illetve az egykori Római Birodalom újraélesztésén dolgozott gyakorlatilag, mint frank uralkodó, és ebben egyébként harmadik Leó abszolút a pártján állt, egyetlen egy dologban nem értettek egyet, hogy ki fogja igazából a gyepőt. Mert hogy Nagy Károly úgy gondolt magára, hogy ő az uralkodó, jövője a hatalom, a harmadik Leó meg úgy gondolt ebben a szituációban magára, hát én raktam a fejedre a koronát. És hogy az egészben egyébként az a nagyon izgalmas, hogy harmadik Leó úgy lesz pápa, hogy meghal az előző pápa, és egész konkrétan még fel sem ravatolozzák az elhunyt pápát, harmadik Leót már megválasztják pápának. Azért választják meg pápának, mert a konklávé attól fél, vagy hát ekkor még nem konklávénak hívják, de hogy a pápa választást lefolytató püspöki kar attól fél, hogy látják, hogy Nagy Károlynak a hatalma Európában nő, és hogyha itt elhúzzák a pápa választásnak a kérdését, akkor esetleg ő megérkezik Róma alá katonákkal, és megmondja, hogy ki lesz a következő pápa. Viszont harmadik Leó azt is pontosan tudja, hogy ő pápaként, ami ebben az időben gyakorlatilag azt jelentette, hogy Róma városnak az ura is egyben, amellett, sőt, a környező olasz térségnek is a vezetője, politikai vezetője, amellett, hogy az egyház, nyugati egyháznak kvázi a feje. Pontosan tudta, hogy neki nem lesz muníciója egy egyenjogú politikai harcra Nagy Károllyal, mert hogy egész egyszerűen ezek nem álltak neki forrásként rendelkezésre. Abban, hogy nem álltak azok a források rendelkezésre, amik ehhez kellettek. Úgyhogy ő azzal kezdi a pápaságát, hogy levelet ír Nagy Károlynak, és Nagy Károlyhoz előbb ér oda a harmadik Leó köszönő levele, mint az előző pápa halálhíre. És ezek után sok mindenben értenek ők egyébként egyet. Sok mindenben közös az ő céljuk, és alapvetően a harmadik Leót azért mielőtt még gonosz politikusnak kikiáltanák, azért ezt mondjuk el, hogy az egyház vagyonát, meg a királyoktól, meg mondjuk Nagy Károlytól érkező adományok zömét a nélkülözőkre és az árvákra költi. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ő egy ilyen nagyon világi valaki, igen, hanem alapvetően ő tényleg úgy gondolt magára, mint az egyház fejére, de azt is gondolta, hogy az egyháznak vannak e világi teendői, és így módon úgymond pariba van a világi politikusokkal, de hogy ő egyébként a Nagy Károlytól kapott pénzen templomokat épít, meg ispotályokat nyit, meg a szegényekre költi. Tehát nem feltétlenül volt ő egy ilyen gonosz pápa, de az tény, ami tény, hogy ebben a helyzetben kialakul egy óriási kérdés, még pedig az, hogy ki fogja a gyeplőt. És ennek lesz az a vége, amit úgy hívunk a történetírásban, vagy a történelemben, hogy investitúra harc. Az investitúra a szó szerint azt jelenti, hogy beöltöztetés. A püspöki kinevezésnél, amikor a püspök, a felszentelt püspöknek újonnan a vállára helyezik és terítik a püspöki talárt, az a liturgikus momentum az investitúra, és ezzel egyébként a katolikus kánonokban mai napig együtt jár az, hogy a püspöki hivatalt is megkapja hozzá. Na most ez gyakorlatilag a püspöki kinevezésnek a jogköre. És akkor itt jön elő az a kérdés, hogy itt még nincs kialakítva az a hierarchikus rendszer olyan szilárdan, mint ami majd a későbbiekben látunk, hogy jó, akkor ki a főnök, a különböző egyházi pozíciókban ki az, aki kinevezheti a pozíciót betöltő vagy pozíciót ellátó személyt. És ez azért is kérdés egyébként, mert itt még nem beszélhetünk nemzetállamokról, viszont onnantól kezdve, hogy az egyházi létezés sok esetben a feudális jogviszonyok között a földes urak finanszírozták meg, onnantól kezdve azért sok esetben ott volt az a jogos igény, hogy hát azért legyen már ott valaki olyan, aki a mi oldalunkon áll. És ez nem feltétlenül egy ördögtől való dolog, még önmagában véve az én szerint véleményem szerint, mert az szerintem teljesen normálisan működhetne, hogy olyan embereket rakok a környezetembe, akikkel tudom, hogy együtt tudok dolgozni. Viszont itt ez túlmegy ezen, és egész egyszerűen Nagy Károly, tekintve, hogy a saját hatalmát Istentől származtatja, elkezd úgy gondolkodni, hogy neki a birodalma területén van joga püspököket és érsekeket kinevezni, és őket a szolgálatba beállítani. A harmadik Leó meg úgy gondolja, hogy az investitúra az a pápa feladatköre, és alapvetően Károlynak ehhez semmi köze, meg az uralkodóknak egyébként semmi köze, meg amúgy is ő koronázta meg Károlyt, és ha Károly nem lenne megkoronázva, akkor ő nem lenne a Szent Római Birodalom császára. És az egészhez még hozzá tartozik az is, hogy alapvetően van egy olyan konfliktus is, hogy itt még nem eldöntött az, hogy a nyugati egyháztest le fog szakadni a keletiről, és a nyugati egyháztestben nagyon sokan vannak, akik szeretnék, hogy Bizánc befolyással rendelkezzen a pápa fölött. És azzal, hogy harmadik Leó azt mondja, hogy ő egy nyugati uralkodót szentesít Róma élén, azzal gyakorlatilag feketén-fehéren kimondja azt indirekt módon, de a kor politikáját ismerők számára, hogy ő szakít Bizánccal. Tehát nem az elképzelés fog érvényesülni, hogy a még álló keleti birodalomból valahogy újjaépítjük a bukott nyugatit, hanem hogy itt egész egyszerűen a nyugati birodalom egy frank uralkodóval teljesen újra fog felépülni. De ennek ellenére azért okos politikus volt, próbálja Károlynak a pozícióját úgy megerősíteni, hogy Károly se akarjon nagyon ő ellene törni, úgyhogy megpróbálja az egyik bizánci hercegnét Irént Károlyhoz adatni, és az egyébként majdnem össze is jön, csak Irén közbeli betegségben meghal. Úgyhogy érdekes lett volna az a forgatókönyv, amiben a nagy Károlyi hatalom úgy erősödik tovább, hogy az a pápa, aki ellen egyébként küzd, a Bizáncból feleséget hoz neki. A történelemben a mi lett volna, ha egy nem létező fogalom. Na, de a lényeg, hogy innentől kezdve elindul az investitúra harc, és az az igazság, hogy ezt sok esetben ma már úgy narratíválják, mint az állami politika, illetve az egyháznak az összeütközése, és ez részben egyébként igaz is. Nekem óriási kérdés, hogy ennek vége van-e. Ugyanis beszélhetünk arról, hogy ez az 1200-as években csendesedik. Beszélhetünk arról, hogy hivatalosan a vallás szabadsággal ez megszűnik. De számomra nagyon izgalmas az a jelenség, hogy oltár előtt álló igehirdetők néha nekiállnak politizálni, pedig nagyon nem kellene nekik politizálni. Politikusok meg néha nekiállnak prédikálni, pedig baromira nem kellene nekik prédikálni. És újra és újra eljut a történelemnek bizonyos pontjain az emberiség arra a pontra, hogy bár papíron, meg elvi szinten, meg ideológiák terén az állam és az egyház külön van választva, de gyakorlatilag folyamatosan próbálják összemosni. És azt, hogy az investitúra harcnak vége van-e, én azt azért egy picit kérdőjellel kezelem. Szerintem csak cizellálódott a módszertan. Frank birodalom három része szakadt Károly halála után, ettől függetlenül az investitúra harc nem szűnik meg, és szépen lassan felvirágozni kezd az a német állam alakulat, ami majd későbbiekben úgy vonul be a történelembe, mint a német római birodalom. És itt érünk el oda, hogy itt már egész konkrét problémák vannak. IV. Henrik például személyesen jelöli ki Milánó érsekét úgy, hogy azt az előző pápa, II. Sándor ereknek nyilvánította. Viszont mivel, és ki is közösítette az egyházból, illetve a papi szolgálatból, viszont mivel Henriknek az embere, ezért Henrik egész egyszerűen oda beemeli, pontosan azért, hogy az új pápát, a 7. Gergelyt egy picit feszélyezze, illetve sakban tartsa, és ekkor születik meg a Dictatus Pape, vagy Pápé című enciklika, amiben feketén-fehéren leírják azt, vagy leírja azt 7. Gergely, aki egyébként egy reformpápa volt sok szempontból, hogy a különböző egyházi pozíciók kinevezése az pápai jogkör. Ezt a katolikusok olyannyira fontosnak tartják, hogy egyébként a kánonjognak egy jelentős része a mai napig erre alapul, erre az enciklikára. És tűzzel-vassal ragaszkodnak is hozzá, kivéve mondjuk akkor, amikor a Vatikán állam függetlensége a muszlimi rezsim alatt azért áll jóvá, vagy azért áll vissza, mert Hitler közbenjárására Mussolini ezt engedi, akkor mondjuk a német püspöki kar kinevezését a Führer jóváhagyásához kötik. De egyébként ettől függetlenül ehhez a mai napig ragaszkodnak. És a másik óriási probléma az investitúra harc mellett a középkori egyházban, az a szimónia, ami Simonról kapja, a varázsról kapja a nevét, aki ugye az apostolok cselekedeteiben először úgy néz ki, mintha megtérne, aztán utána mégsem teszi ezt. Mert hogy ott a 8. fejezetben van leírva az a történet, hogy Samáriában dolgozik ez a Simon, egyébként egy varázstudó, és csinál mindenféle érdekes dolgot, meg egyébként úgy néz ki, hogy ő a tanítványi létezésre is hajlana. Aztán amikor látja, hogy Péterék a kézrátétellel gyógyítanak meg áldanak, akkor egész egyszerűen oda megy Péterékhez, és elhangzik ez a mondat, hogy amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt, adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a szent lelket. Tehát gyakorlatilag az apostolságot megpróbálja megvásárolni. És innen jön a szimónia kifejezés, ami azt jelenti, hogy a különböző egyházi tisztségeknek, pozícióknak, szolgálati helyeknek a pénzért történő megvásárlása, vagy átvitt értelemben nem biztos, hogy direkt pénzért történő megvásárlása, de valami szívességért cserébe, vagy lekenyerezésért cserébe. Ezt a kálkedóni zsinat 451-ben egyébként elítéli, ezt a zsinatot a katolikusok, az ortodoxok és az összes történelmi protestáns egyház is ökumenikus zsinatként kezeli. A szimóniát azt alapvetően mindenki tagadja, ettől függetlenül a középkort az alapjaiban hagyja át. Érdemes megnézni a Luther filmet ilyen szempontból, mert ott is van egy-két olyan mondat a Luther filmben, ami a szimóniáról szól. Mert hogy ott a pápánál is felmerülnek ötletek, hogy akkor a májciérseknek adjunk még érsekséget, és akkor cserébe végrehajtja, amit mi kérünk tőle, és ugye nyilván az érsekséggel akkor már vagyon is jár, de nem lehet a kánon jogszerűen, mert ő már akkor két körzetnek a püspöke, és a többi, és a többi, és mellette egyébként ez olyan szinten is működött, hogy világi előjárók, vagy vagyonos emberek egész egyszerűen egyház pozíciót vásároltak maguknak. Tehát az ezres években simán előfordulhatott az, hogy egy jól fizető kereskedő vásárolt magának egy püspöki pozíciót. Nem volt lelkész, nem volt pap, addig felszentelve se volt, meg volt a kellő pénze, megvásárolta magának. Vagy meg volt a politikusnak a kellő hatalmi befolyása, és elintézte azt, hogy olyan ember kerüljön az adott egyházi pozícióba, ami majd neki fogja a szelet hajtani. És akkor én ezért mondom azt, hogy az investitúra nem biztos, hogy véget ért, mert egyébként ez meg folyamatosan összefonódik a szimóniával, és azért ennek vannak azt gondolom problémás elemei, mert az, hogy állam és egyház milyen viszonyban áll egymással, az azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon érzékeny kérdés. Tudom, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy az egyház ne politizáljon, én azt gondolom, hogy a krisztusi üzenet az alapvetően egy politikailag is értelmezhető üzenet. Tehát az egyháznak nem kell a politikusnak lennie. De az egyháznak soha nem szabad aktuál politikai aktorként fellépnie, és azért mondom az aktuál politikai aktor kifejezést, mert most egy több pártrendszerben élünk ugyan, de azt gondolom, hogy itt sem kellett volna mondjuk összekeverni a pápai pozíciót a császárival, vagy a püspöki pozíciót a nem tudom milyen olyan fejedelemnek a pozíciójával. Tehát nem aktuál politikai aktor. Nekünk a krisztusi megváltásból következik egy egyértelmű etikai hozzáállásunk, következik egy egyértelmű szeretett szolgálatra való indítatásunk, és azt gondolom, hogy ennek igenis hangot kell adni, ezt igenis tudni kell adott esetben kommunikálni, vagy hogy tetszik, promotálni a társadalomban, de ez nem azt jelenti, hogy mi aktuál politikai aktorok vagyunk, mint keresztény egyház. És ez nagyon sokszor összekeveredik, szerintem a mai napig, főleg az ilyen-olyan tiltások, tűrések és támogatások hármasságában, mert általában ez a három kategória váltja egymást. Igaz, hogy ezt Acél Ertárs fogalmazta meg, de valójában nem ő találta fel a spanyol viaszt. Amióta a kereszténység létezik, a politika ezt a három kategóriát tudja velünk szembe érvényesíteni, tud bennünk tiltani, tud bennünk tűrni, szerintem egyébként az a legjobb, hogy csak tűrve vagyunk, és tud bennünk támogatni, annak már vannak árnyoldalai, igen. Tehát nem azt mondom, hogy mindig rossz, és azt sem fogom kimondani, hogy minden politikus, aki a kereszténységet támogatni akarja, az rossz és öncélú, mert azt gondolom, hogy ez nem igaz, meg egyáltalán nincs jogunk nekünk bármilyen politikai csoportnak, vagy egyéni politikusnak a személyes hitét megkérdőjelezni, de azért azt látjuk, hogy amikor ez rendszer szinten megtörténik, akkor ott előbb-utóbb a rendszer hibák nálunk is kiütköznek. De összességében a középkori egyháznak van három nagy válsága, ami itt az investitúra meg a szimónia kapcsán kialakul, ez az elvilágiasodás, az átpolitizálás, és a szereptévesztés, és akkor el lehet gondolkodni azon, hogy ez a három politika, vagy három probléma ma mennyire van jelen. kisegyházunk életében. No, de a lényeg, hogy éppen ezért azt sem lehet mondani, hogy ezt nem vették volna észre középkorban élő keresztények. Meg a mostaniak is így van. És éppen ezért szoktam azt, vagy mondtam azt az elején, hogy a reformáció nem Lutherrel kezdődik, és azt mondani, hogy a reformáció az Luther, Márton és Wittenberg, az nem egy luteránus gondolat, mert ezt Luther is pontosan tudta. Valójában a reformációt rengeteg olyan lépés megelőzi, ami nem biztos, hogy az adott korban át tudta ütni az ingerküszöböt, nem biztos, hogy az adott korban sikerrel tudott jutni, de valójában megalapozza azt, amit majd 1517-ben Luther Márton elkezd. És én azt is kimerem jelenteni, hogy ha ezek nem lettek volna előtte, akkor a lutheri reformáció nem lett volna olyan sikeres Wittenbergben. Illetve még egy dolgot azért tegyünk hozzá, a lutheri reformációnak volt egy óriási előnye, ami az elő reform lépéseknél nem volt meg, ez pedig az, hogy Gutenberg időközben összerakta a könyvnyomtatást. És ezt ne felejtsük el, hogy ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a lutheri tanításokat a lehető legkorszerűbb technikával és addig sosem látott tempóban lehetett nyomtatni és vinni körbe. És azáltal, hogy a Gutenbergi könyvnyomtatás elindult, azáltal eljutottunk arra a szintre, hogy az írásolvasásnak is volt lehetősége elkezdeni felfejlődni, mert igaz, hogy így is méreg drágák voltak a könyvek, de nem annyira, mint a kódexek, amiket kézzel kellett másolni. Tehát azért azt, hogy tegyük hozzá, hogy amikor a Mátyási korvinák eltűnnek, akkor csak úgy halkan jegyzem meg, hogyha azok meg lennének, akkor a komplett magyar állam adósságot le lehetne belőlük finanszírozni úgy, hogy az Európai Unió államháztartási hiányát is nagyban lefedeznék. Tehát, hogy eszméletlen értékek, és ezeknek nem csak azért van ekkora értéke, mert ezek már történelmi értéket is képviselnek, hanem azért, mert ezeket mind kézzel másolták. Nagyon lassú, a rettenetes munkaigényes folyamat, olyan anyagokkal dolgoztak, ami most a tintára gondolok elsősorban, meg a bőr megmunkáláshoz szükséges különböző vegyületekre és anyagokra, amik nem voltak gyakoriak, tehát baromi drágán lehetett beszerezni őket. És ezek után az, hogy a könyvnyomtatás az elindul és működik, és 5-10-15 könyvet kinyomtatnak egy hét alatt, ami nekünk még egy ilyen röhelyszámnak tűnik, amikor már úgy jön le a nyomdáról ma a könyv, hogy már be is van fóliázva, és már raklapra van pakolva ezresével, de hogy ez akkor egy óriási tempóváltás volt. Na, de ne szaladjunk ennyire előre, tehát a Luthert megelőző reformlépések, ezt én azért tartom nagyon fontosnak, mert hogy a lutheri reformációnak a felfogása szerint mi nem egy másik egyház vagyunk. És a lutheri reformáció felfogása szerint az az egyház, ami küzd a Szimóniával, meg az Investitúra harccal, meg 7. Gergely van ott, meg 3. Leó, meg a többiek, az a mi egyházunk. Tehát mi ebből az egyházból jövünk, mert Krisztus egyetlen egy egyházat alapított. Illetve a Szentlélek alapított a pünköskor, de hogy Krisztusnak egyetlen egy egyháza van. Az, hogy ez majd a darabokra törik, az már egy másik kérdés lesz. És éppen ezért nagyon fontos, hogy mi az, ami felvezeti a lutheri reformációt. És akkor itt van egy-két olyan gondolat, amit érdemes megnézni. Az egyik a Cluny reform, ami a 9-10. Században volt meghatározó, tehát 500 évvel vagyunk Luther Márton előtt. A Cluny reform alapvetően egy technikai reform volt, mert hogy az elvilágiasodott egyházban azt vettük észre, vagy vették észre a korabeli keresztények, hogy a szerzetes közösségek, amik eredetileg az imádságnak egy ilyen nagyon erős belső bázisát alkották, azok is kezdenek nagyon, de nagyon elvilágiasodni. A Szimónia oda is beteszi a lábát, mert sok esetben az apáti pozíciókat megvásárolják. Az Investitúra ugyanúgy beteszi oda is a lábát, mert sok esetben a feudális földesurak kinevezik a saját apátjaikat, És sok esetben fordul elő az, hogy mondjuk egy kolostornak az élén van egy apát, meg egy ellenapát, és akkor ebből óriási konfliktusok vannak. És egyébként egymással párhuzamosan több szerzetes közösségben elindul az igény arra, hogy ennek így vessünk véget, mert mi nem ezért vagyunk szerzetesek. És nem ezért vagyunk kitalálva. És ennek végül is az lesz a vége, hogy Klün egy, hát azt hiszem a francia területen létezik, vagy van, a Klüni kolostor áll ennek az egész mozgalomnak az élére. És Odó és Odiló apát éri el azt, hogy az apátságokat kiveszik a földes urak befolyása alól. Oly módon, hogy közvetlenül a pápa alá rendelik a szerzeteseket.
Szóval, mert alá írtad.
Hova?
Vagy úgy írtad, hogy alá. De hát ez
alól. Ja, nem. Igen, bocsánat. Ma írtam gyorsan a diákat, úgyhogy lehet, hogy el van gépelve. Tehát kiveszik a földesúri befolyás alól az apátságokat, és a pápa alá helyezik, tehát a pápai befolyás alá helyezik. Ezzel gyakorlatilag az elvilágosodásnak a lehetőségét megszüntetik, mert innentől kezdve az apátlan jelvezése, az közvetlenül pápai jogkör. És a másik, ami emellett nagyon fontos, hogy elkezdik megerősíteni a regulának a szerepét. Minden szerzetes rendnek, ekkor egyébként még zömében bencésekről beszélhetünk Európában, minden szerzetes rendnek van egy alapirata, egy úgynevezett regulája, ami valójában a szerzetesi életet szabályozza. Ez a bencéseknél, ugye a Benedek által írt, Szent Benedek által írt regula, egyébként érdemes elolvasni, nem csak bencés szerzeteseknek ajánlott olvasmány. Ez gyakorlatilag két főtengelyt határoz meg a bencés szerzetes számára, az egyik az óra, a másik az etlabóra, tehát imádkozzél, dolgozzál. És gyakorlatilag ez szabályozza le a szerzetesi életet úgy, hogy bevezeti az imaóráknak a funkcióját. Imaórák között nyilván van egy munkaszervezés, ami alapján a kolostort fenntartják, eltartják, rendben tartják. És alapvetően a lelkiségnek egy ilyen nagyon erős csapás irányt ad a regula és a regulához való ragaszkodás. És ezt itt a Klüni reform elkezdi alaposan visszacsempészni a szerzeteseknek az életébe. 500 évvel vagyunk egyébként Luther Márton előtt, csak halkan jegyzem meg, hogy ő is szerzetes volt. Tehát, hogy, de ez egy fontos dolog, mert ami miatt a szerzetes rendeknek a reformja szerintem nagyon fontos az, hogy ezek olyan imádságos bázisokká tudnak innentől kezdve válni, amik meg tudják tartani a kereszténységet a káoszban. De ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni, ahhoz függetlennek kell lenniük. És a Klüni reform az gyakorlatilag ezt teszi lehetővé, hogy ők ne függjenek önkényuralmi befolyásoktól. A következő, akit látnunk kell, ő Walt Péter. Hát akit ugye mi hívunk Walt Péternek, mert mi magyarok mindenkit magyarosítunk. Ő alapvetően egy lyoni kereskedő, tehát alapvetően francia. És egész egyszerűen a Máté evangéliumát olvasva egyszer csak ráébred arra, hogy a vagyona az nem lehet öncélú, és fogja, és a komplet vagyonát elosztja a szegényeknek. De tényleg az összeset. És innentől kezdve gyakorlatilag ilyen kolduló igehirdetőként éli az életét. Ez a szobor, amit látunk róla, ez egyébként a Wormsi Luther szobor alapzata. Izgalmas megnézni, hogy nem látszik a képen, de ott a fekete talapzat tetején ott áll Luther Márton. És a szobornak alapvetően azt gondolom, hogy van már egy olyan koncepciója, hogy lássuk, hogy a lutheri reformációnak azért a Walt Péterben ott vannak a gyökerei. Mert hogy ő krisztusi szegénységet hirdet, illetve alapvetően nem kezd el távolodni a keresztény tanoktól, de rettenetesen elkezdi bírálni a pénzorientált és elanyagiasodott egyházat. valami rettenetes, hogy mennyire mélyre süllyed a 12. században az egyházi intézményrendszer, és kritizálja a pápát is, no nem feltétlenül, mint pápai hatalmat, hanem a magatartását a pápának, meg a pozíciójával való visszaéléseit. És az ő mozgalma lesz, vagy az ő követőit hívjuk úgy, hogy valdensek. Az az izgalmas bennük egyébként, hogy amikor a lutheri reformáció kirobban, akkor ők már több száz éve üldözés alatt állnak, de a német területeken lévő valdensek egyébként csatlakoznak a lutheri reformációhoz. Tehát az, hogy nekünk Németországban, vagy német területen lesz idézőjelben tömegbázisunk, az részben annak köszönhető, hogy igaz, hogy nem nagy létszámmal, de az akkor ott még létező valdens mozgalom az egy az egybe beáll a lutheri reformáció mögé. A másik, ami nagyon izgalmas, hogy az 1800-as évektől Olaszországban is szabad a vallás gyakorlat, és gyakorlatilag Európában megszűnt a valdens egyház. Olaszországban valamiért Róma mellett ülélt. És Olaszországban van körülbelül 30-40 ezer valdens a mai napig. Van nekik itt tudományi egyetemük, meg lelkészképzésük, pici számmal, és a Magyarországi Evangélikus Egyháznak, meg a Evangélikus Hittudományi Egyetemnek konkrétan testvér kapcsolata van ezzel a lelkészképző intézményen. Gyakorlatilag mindent mondanak, amit majd Luther fog mondani, illetve a mai valdensek mindent elismernek abban, amit Luther mondott. De a lényeg, hogy ők nagyon nagy hangsúlyt tettek a keresztény hitnek a gyakorlati megélésére, a bűnbánatnak a gyakorlására, bírálták az egyháznak az apostoli gazdagságát és inkább apostoli szegénységet kívántak. És alapvetően ők azok, akik az evangéliumok alapján először megfogalmazzák az egyetemes papság elvét, amit még nem fogalmaznak meg olyan cizelláltan, mint majd később Luther, de alapvetően azt mondják, hogy nem a pap az, aki üdvözít, vagy a papnak a szolgálatán keresztül érjük el az üdvösséget, hanem az alapvetően a Krisztus áldozatából fakad. És a kereszténységen belül az egyetemes papság az azt jelenti, hogy mivel közvetlenül elérem imádságban az Istent, közvetlenül meg tudom szólítani az Istent, így módon már nem kell egy közvetítő személy, mint ami a zsidóságban volt a pap, vagy mint amit ebben az időszakban a korai katolicizmus akar a saját klérusából csinálni, hanem valójában mindannyian valahol az Isten papjai vagyunk. Mert az, hogy menjetek el és tegyetek tanítvánnyá mindenkit, az mindenkinek szól. És ez nyilván nem jelenti azt, hogy akkor mindenki lelkészi szolgálatba áll, de az, hogy tanú legyek és hitvalló legyek, az feladat. És ők kezdik először megkapargatni azt, hogy a papságnak nincs közvetítő szerepe az ember és az Isten között, és az egyetemes papság elve alapján mindenki személyesen áll meg az Isten előtt. Továbbá az a klérus, aki ebben a korszakban alapvetően rátelepszik az egyházra, az a méltatlansága okán teljesen alkalmatlan is arra, hogy közvetítsen ember és Isten között. Jó, egyelőre itt ennyi, majd az egyetemes papságról amúgy is szeretnék még Luther kapcsán beszélni. Kritizálják a pápának a világi törekvéseit, hatalmi törekvéseit, és szerintük a Bibliát kellene tekintélyként középre helyezni. Azért írtam be szürkével, hogy szól a szkriptúra, mert ők még nem fogalmazzák ezt meg ennyire sarkosan, de hát gyakorlatilag ugyanarról beszélnek, mint Luther. Hogy a Szentírás legyen a meghatározó. Az egyház térjen vissza a gyökereihez, és elkezdenek nemzeti nyelvű bibliákat használni. A teljes igazsághoz hozzá tartozik, hogy ezeket még nem görögről és héberről fordítják, hanem latinból. Emiatt van benne fordítási problémák. És a másik, ami miatt egy picit talán kárhoztatva is van ez a mozgalom, az, hogy ők nem állítanak fel dogmákat. Ami alapvetően, hogyha a hídgyakorlatot nézzük, akkor azt kell mondanunk, hogy nem probléma. Ha viszont azt nézzük, hogy azért lehet őket háttérbe szorítani, mert velük szemben van egy dogmatikailag átgondolt, keretrendszerbe foglalt katolikus egyház, ami gyakorlatilag le tudja őket érvelni minden egyes nyilvános vitában, akkor viszont probléma. Tehát ugye mindig kell, tehát a dogmatikának mindig van egy olyan szerepe, hogy nem azért fontos a dogmatika, mert a dogma üdvözít, mert a dogma nem üdvözít. A Krisztus üdvözít. A dogmának, az egyházi tanításnak az a lényege, hogy az emberi elme számára érthető módon nagyjából summázzuk, hogy mi az, amit mi gondolunk, és mi az, amit mi tanítunk. És ők ezzel nem foglalkoznak. És éppen ezért rettenetesen le tudják őket ilyen szárkaratékban nyomni. A következő, akiről beszélni kell, ő Wycliffe, itt most már az 1300-as években vagyunk, ő 1320-ban születik. Egyetemi tanár és pap, illetve alapvetően azt is mondhatnánk rá, talán, hogy, hogy politikus, mert hogy az angol királynak tanácsadója is lesz. Ő szintén támadja a papságot, illetve a pápaságot. Ő a pápára azt mondja, hogy Róma büszke világi papja. Sőt, egyenesen antikrisztusnak nevezi a pápát, ami azért nem volt túlzottan kedves tőle, úgyhogy egyházi törvényszék elé is idézik. De ezt a beidézést, ezt még megúszta. Itt még nem marasztalják el nagyon. Elkezdi angolra fordítani ő is a Bibliát, szintén egyébként a Vulgátából, tehát nem a görög héberből, hanem a latin Vulgátát fordítja. És nagyon izgalmas, mert az ő mozgalmában voltak ezek az úgynevezett lollardok, akik szegény vándorprédikátorok voltak, nem feltétlenül papok. Hanem Bibliát olvasott, meg valamilyen kis minimálisan erre a szolgálatra elindított emberek, viszont a szegény falvakban nyilván nagyon erőteljesen tudtak fellépni, főleg azért, mivel az analfabétizmussal gyakorlatilag úgy kezdtek el küzdeni, hogy ezek a lollardok olvasták hangosan a Bibliát anyanyelven, tehát angolul, és nem az volt, hogy bemennek a templomba, és ott hallanak egy latin szertartást, ahol latinul elhangzik a bibliai ige. És innentől kezdve, hogy angolul elhangzik a szöveg, az eredeti szent szöveg, onnantól kezdve azért a mezei ember is tud gondolkodni. Hát, hogyha ezt mondja az Isten, meg ezt mondja az Úr, meg így szólt az Úr Jézus Krisztus, akkor miért azt látom a püspöktől, meg az érsektől, meg akkor miért fizetem én így a tizedet, meg úgy a tizedet. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos lépés. És a másik, ami nagyon fontos egyébként Wycliffe-nél, hogy ő szorgalmazza az egyéni bibliaolvasást, aminek nyilván ebben a korban azért vannak keretei, meg szűkös keretei, mert nagyon magas az analfabetizmusnak az aránya. És ő az első, aki hát ilyen előfeministaként azt mondja, hogy az asszony népek is tanuljanak meg írni, olvasni, mert a Biblia rájuk is vonatkozik. Lehet, hogy ma már megmosolyogjuk ezt a lépést. A 14. században ez sokokat felháborított, hogy Wycliffe szerint még az asszonyok is tanuljanak meg írni, olvasni. Nagyon izgalmas, hogy a transzubstanciáció, tehát hogy az átlényegítés, amiről már beszéltünk az úrvacsoránál, hogy a papa a szentmisén felemeli az ostját meg a bort, és akkor elmondja a fölötte a szerzési igéket, ott átváltoztatja az ostját lényegét tekintve, nem formáját, nem külalakját, nem tulajdonságait, hanem lényegét tekintve Krisztus testévé és vérévé, az ostját és a bort. Ezt Wycliffe támadja, mert szerinte ez egy ilyen filozófiai magyarázat arra, amit nem tudunk érteni. Ami ebben engem megmosolyogtat, hogy annak ellenére, hogy támadja a transzubstanciációt, nagyon hamar rájön arra, hogyha ő ezt elveti, akkor mégiscsak kellene valami filozófiai magyarázat arra, hogy akkor ez hogyan működik, hogyha kitalálja, illetve nem ő találja ki, csak feleveníti meg, átveszi az impanációnak a tanát. Az impanációnak a tana az nagyon röviden azt jelenti, hogy amikor a szerzési igék elhangoznak, akkor a felszentelés után abban a borban és abban a kenyérben Jézus valóságosan jelen lesz, mert hogy kenyérré és borrá válik. Mármint, hogy Jézus válik kenyérré és borrá. És ez azért nagyon izgalmas ez az imponáció, mert nekem ez egyébként pont az a bajom, mint a mi Wycliffe-nek a transzubstanciációval, hogy így valahogy meg akarom magyarázni azt, amit a Biblia direkt nem rá lesz számba, hogy ez hogy van. De nem tudja felfogni, hogy kitalálja a sajátját. Ezzel szerintem egyébként annyit ért el, hogy csőbörből gödörbe esett. Tehát, hogy ugyanott ott vagyunk, de ez az én szerény értékítéletem ebben a kérdésben. Nem biztos, hogy az én véleményem miért való Wycliffe-vel kapcsolatban. Akinek egyébként az irodalmi angol is nagyon sokat köszönhet. És rettenetesen elindíti a szimóniát. Ami még izgalmas egyébként Wycliffe-vel kapcsolatosan, hogy ő ugye őről ez egy kb. Hiteles metszetrajz. Tehát az az izgalmas vele, hogy mindamellett, hogy a pápának a világi törekvéseit rettenetesen bírálta, ő egyébként tanácsadóként az angol királyt, hát nem azt mondom, hogy kiszolgáltam, mert azért Wycliffe nagyon karakteresen el tudta mondani a királynak, hogyha valamivel nem ért egyet. De alapvetően úgy gondolta, hogy állam és egyház viszonyában az a mérvadó, hogyha az állam van felül. És az egyház az ebben a pozícióban csak a krisztusi szolgálatra fókuszál. Na most ezzel nyilván az a probléma, hogy mi már tudjuk azt, amit Wycliffe nem tudott. Hogyha az államban felül, akkor az nem biztos, hogy azt fogja jelenteni, hogy az egyház a krisztusi szolgálatra tud csak fókuszálni, mert az állam lehet, hogy visszaél a saját pozíciójában. De ezt azért így izgalmas nála egyébként megemlíteni. És akkor az utolsó, akiről ma szeretnék még mesélni a testvéreknek a luteri reformáció előtt, mármint, hogy ma nem fogunk a luteri reformációról beszélni, félreértés ne essék, hanem hogy szépen Ágostontól elérjünk Luther Mártonig, az Husz János, aki hát félig meddig Wycliffe-nek kortársa is volt, azért lényegesen fiatalabb nála, ugye Wycliffe 320-ban született, ő 369-ben, cseh pap egyetemi tanár, és sosem tagadta, hogy ő valójában Wycliffe hatása alatt áll. Prágai Jeromos fordítja, illetve hozza Angliából Wycliffe-nek a tanításait Csehországba, és Husz János ezeket olvassa fiatal papként, meg egyetemi tanárként. És nem mindenben ért egyet egyébként Wycliffe-fel, tehát nem lehet azt mondani, hogy Husz egy az egybe Wycliffe-fiánus, de saját bevallása szerint is Wycliffe miatt kezd el gondolkodni az egyház nagy kérdésein. Ahogy Wycliffe elvet, minden olyan elvet, ami nem igazolható a Biblia alapján, Husz is azt mondja, hogy minden egyes olyan elv, ami a Biblia alapján nem igazolható, azt el kell vetni. Elutasítja az eukarisztiának a tanítását, mármint hogy a transzubstanciációról beszélünk itt, megint az átlényegítésről, de ő tovább megy egy fokkal, mert ez az, ami igazán izgalmas lesz és érdekes, hogy ő azt mondja, hogy az nincsen rendben, hogy a papság megkapja két szín alatt az úrvacsorát a mezei parasztoknak, ezt azért utána mondom szabadon, tehát ő hivatkozik így, a mezei parasztoknak pedig csak a kenyeret adjuk ki. És hogy ez számára egyébként sértő. És éppen ezért ő bevezeti a két szín alatt való úrvacsorát, ami miatt aztán hát kap hideget is, meg meleget is. Szintén bírálja a korrupciót, meg a szimóniát, meg a különböző átpolitizált pozíciókat és helyzeteket. És ő bevezet egy olyan gondolatot, hogy szerintem alapvetően az egyház az nem a látható intézményháló meg rendszer, hanem alapvetően az egyház az a kiválasztottak láthatatlan közösség. És ez azért nagyon fontos, hogy ezt a gondolatiságot bevezeti, mert majd Luthernál is látjuk, hogy nagyon izgalmas, de hogy amikor a lutheri reformációnak a vitái elindulnak, akkor egyetlen egy vitánál nem az a kérdés Lutherrel szemben, hogy igaza van-e. Az a kérdés, hogy ő, mint ágostonos szerzetes, meg Wittenbergi tanár, megfogalmazhatja-e ezt a tanítást az egyházi hierarchia szerint. És nem arról megy a gondolkodás, hogy miben van igaza, vagy miben téved, hanem gyakorlatilag arról lesz majd a gondolkodás, hogy van-e joga neki erről beszélni. És hogy mivel Hossz János kimondja azt, hogy szerinte az egyház a kiválasztottak láthatatlan közössége és egyháza, innentől kezdve gyakorlatilag terem magának egy saját vita alapot, mert amikor őt egyház jogilag támadja a pápaság, akkor azt mondja, hogy oké, bocsi, támadjatok nyugodtan, de hát én pont arról beszélek, hogy amit ti csináltok, az szerintem nem az egyház. Mert hogy nem ugyanazon a szövegkörnyezetben érvelünk most, mert ti jogilag véditek a pápaságnak a pozícióját, jogilag véditek az egyházi hierarchiának a különböző döntését, vagy döntéseit, és nem beszéltek arról, hogy egyébként nem vagyunk ott a pestis járványok idején a parasztok mellett, nem beszéltek arról, hogy miért csak két szín alatt a papok kapnak úrvacsorát és a mezei ember. Miért nem? És a többi, és a többi. Tehát ezzel gyakorlatilag teremt magának egy saját érvelési alapot, és megnyitja annak a lehetőségét, hogy amikor jön az egyházjogi kontra, akkor egy Bibliával kontráz vissza. Nem tudom, hogy ez mennyire érthető, hogy gyakorlatilag ő tényleg a Bibliára akarja alapozni a saját érveit. Aztán egyébként szerintem sok mindent félreért, de...
Hát hatalom.
Mármint a Biblia?
A Biblia az hatalom.
Jó, csak az Isten hatalma van alapvetően benne. Amikor mi el akarjuk kezdeni a Bibliát hatalomra használni, akkor mindig ott szúrjuk el szerintem a dolgot, hogy a térdet hajtani kell és nem használni. De tény, ami tény egyébként, hogy a Bibliában egyrészt hatalom is van, mert nagyon sokan akarják a Bibliát a saját hatalmuk igazolására használni. Ami még izgalmas egyébként Husznál, hogy ő egy vagyon és birtok nélküli egyházat vizionál, tehát amiben nincs, abszolút nincs egyházi vagyon, és ezt közvetlenül ellenőrzi az állam. Ez megint egy picit ilyen Wycliffe-i történet. És akkor itt megint meg kell említenünk azt, hogy vagyon és birtok nélküli egyház, amit közvetlenül ellenőriz az állam, ez azért megint nem biztos, hogy jót tenne mondjuk a krisztusi szolgálatnak. Viszont az egész... Igen, csak ugye ez azért nagyon izgalmas, mert hogy amikor ő ezt kimondja, akkor az a probléma áll fenn az egyházban, hogy a püspök az politizál is, hogy a pápa az politizál is, hogy sok esetben egyházi hatalommal próbálnak egyébként evilláni politikai célokat megtámogatni, vagy elérni, vagy megkontrázni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy szintiszta apostoli szolgálat. És éppen ezért ő azt gondolja, hogyha itt végre az állam rendet tenne saját magában, és helyére rakná a papságot, akkor az állam csinálná a dolgát, közigazgatna, meg politizálna, az egyház meg alárendelvén az államnak betölteni azt a feladatot, amire Krisztus szánta. Na most, nyilván ez nem állja meg a helyét. Mi már tudjuk azt, amit ő még nem tudott, hogy egész egyszerűen, ha ez a aláfölé rendeltségi viszony ilyen formán megjelenne, akkor abból nem az lenne, hogy az egyház dolgozik, hanem az lenne, hogy az egyházat kihasználják, meg elnyomják, hogy adott esetben leépítik. De ő még nem látta a sztálini diktatúrát, meg a Rákosi rendszert, meg nem látta Hitler egyház politikáját. Ő azt látta, hogy az ő korszakában a papság azt csinálja, aminek nem lenne a feladata, és azt gondolja, hogy erre egy jó megoldás akkor az, hogy akkor emeljük ki az államot, nyomjuk alá az egyházat, mert akkor az egyháztól elvettünk minden olyan evilláni politikai célt, amiért egyébként küzd vagyon, hatalom, stb. Mert hogyha ez nincs az egyház kezében, akkor nem marad neki más, mint a Krisztus. Ebben egyébként Wycliffe-nek igaza van. Hogyha az egyháztól elvesznek mindent, akkor nem marad neki más, csak a Krisztus. Meg Husznak is igaza van, bocsánat. Csak hogy nyilván a gyakorlatban meg ebből az lenne, hogy egész egyszerűen, hogyha az állam szabadon rendelkezik az egyház fölött, akkor számolja fel, amikor akarja. És, és ez nem biztos, hogy így előnyös, de ezt Wycliffe és Huss még nem biztos, hogy a 14. században látta, vagy értette. Van egyébként Husz Jánossal kapcsolatban egy magyar szál is, amit nem írtam ki, ez pedig az, hogy nagyon nagy port kavar az ő ténykedése, és beidézik a konstanci zsinatra, ezt a zsinatot egész konkrétan luxemburgi Zsigmond magyar király vezeti. És azért, hogy Husz János el tudjon jönni erre a zsinatra, és ne legyen semmi bántódása, a luxemburgi Zsigmond személyesen garantálja az ő sértetlenségét. Ami miatt végül is ő erről a zsinatról nem megy haza, az az, hogy őt ezen a zsinaton elítélik, de nagyon izgalmas, hogy hogyan ítélik el, 88-an szavaznak. Három kérdést tesznek fel a zsinaton résztvevő 88 szavazónak. Az egyik az, hogy Husz János eretnek-e. A második kérdés az az, hogy Husz János az eretnegsége okán büntetendő-e. És a harmadik kérdés az az, hogy mi legyen a büntetés. És 55-en mondják azt a 88-ból, hogy eretnek. 55-en mondják azt, hogy büntetést érdemel, de már csak 40-en, viszont abszolút többségben 40-en mondják ki azt, hogy halált. A maradék 48 ember az megoszlik a fenyítésnek különböző fokain. Sőt, van, aki egyébként azt is kimondja, hogy nem érdemel halált, mert aki ugye azt mondja, hogy nem eretnek, az nem is akarja megbüntetni. És akkor ebből látszik az, hogy egyébként az, hogy ő erről a zsinatról nem jön haza, az egyébként nem volt egy olyan könnyen lefutott kör. Tehát az, hogy 55-en mondják, hogy eretnek, de 88-an szavaznak, és a többiek azt mondják, hogy nem eretnek, az azt is mutatja, hogy van, aki ezt az egészet támogatja. Tehát, hogy azért ez nem volt, és nyilván ezért is lesz aztán Husz János halála kapcsán Csehországban irdatlan nagy ribillió, mert valójában, ha őt itt nem égetik el szegényemet, egyébként nagyon, tehát hogy embertelenül végzik ki, mert nem csak kivégzik és elégetik, hanem összetörik a csontjait, és még azt is külön elégetik, tehát gyakorlatilag rámennek arra, a nyilvánosan, tömeges kivégzés előtt, hogy még a porából sem maradjon semmi, mert hogy eretnek. Csehországban, igen. Meg a cseh ortodox egyház egyébként szenté alatta. De ettől függetlenül az ő kivégzése azért az nem volt egy szép látvány. Viszont maga a zsinat az azt is mutatja, hogy azért egyáltalán nem volt egyértelmű az, hogy az egyház ebben a helyzetben hova fog elindulni. És azért kell egyébként Husz Jánosnak a személyét egy picit megragadni, mert hogy amikor Lutert perbe fogják, akkor Luther ellen az a vád, hogy huszita, és Luther nem tagadja, hogy huszita. És nem azért nem tagadja, mert közben másban gondolkodik, hanem tényleg azért nem tagadja, mert nagyon sok minden benne egyetértett Husz Jánossal. Sok mindenben nem, de sok mindenben igen. És akkor én már ennyit gondoltam felvezetésképpen majd a reformációhoz, ami majd a következő, még Husz Jánossal egy kép, a következő témakör lenne, és akkor arra gondoltam, hogy mivel a múltkor már jegyzeteltem, hogy kinek mi a témajavaslata meg gondolata, ha jön a reformáció, ami szerintem nem fog beleférni egy alkalomba, végig mentem, már csak azért is, mert nem csak történelemről szeretnék ott beszélni, hanem elmélyedni egy picit a luteri tanításokban, akkor utána előveszük azokat a témákat, amiket a testvérek mondtak, úgyhogy közben még vannak ötletek, meg gondolatok, meg kérdések, akkor azt nyugodtan szegezzék nekem, és én meg akkor igyekszek majd azokból felkészülni.